Recording in progress.
Jó van, szóval Isten hozott mindenkit. Köszöntelek, köszönöm. Örülök, hogy ilyen sokan vagyunk most itt. Jó amúgy is látni, meg jó, hogy átadhatom ezt az üzenetet, amire most lehetőségem nyílt. Egy olyan témát hoztam most elétek, amit most úgy érzem, hogy Isten helyezett a szívemre. Akkor gondolkoztam a témákon, akkor nem feltétlenül ez jutott eszembe. Gondolkodom ezen is, de nem biztos, hogy erről tartottam volna, de ezt hozta, és ebben jó volt elmélyedni. Ez egy olyan téma, aztán mindjárt csigázlak teket, olyan téma, amivel viszonylag kevés szó esik, szerintem úgy általában az egyházban, hogy kevés prédikációt hallok róla, pedig szerintem fontos téma, mert Istennek ez egyik legfontosabb tulajdonsága. És akkor ez pedig Istennek a szentsége. Rögtön egy kérdéssel indítanék, mi jut eszetekbe elsőre, hogy ha ezt meghalljátok, hogy szentség, Isten szentsége, mi az a szó, vagy az a mondat, ami eszetekbe jut? Tisztaság. És valaki? Nem, hogy ezt így nehéz egy szóval leírni. Fényes, oké. Okay. Méltóság. Jó, szerintem jókat. Egyedüli. Tehát, hogy csak ő, ugye? Mindentől elkülönített. Jó, oké. Mindjárt megnézzük. Azért mondom mikrofonban, hogy meglegyen a felvétel is, az Ézsai is nála a kerubok sem mertek ránézni. Ez volt, igen. Szerintem mindjárt szó lesz erről, de nagyjából ezek is benne vannak. Nézzük meg, hogy én megnéztem a katolikus szótárban, ez katolikus lexikonban, pontosan, hogy mit jelent. Hát onnan fogom olvasni, mert talán innen nem látom annyira. Tehát van a két szó, a szent és a szentség, héberül, a kadós és a kódes, és mind a kettő szónak a gyöke, vagyis a gyökere, amiből származik a kadad, vagyis levágni, kultikus értelemben elkülöníteni, kiemelni, elhatárolni a hétköznapitól szóból ered. Ez megjelenik egyébként a 3 Mózes 20-26-ban. Ez majd meg fog jelenni nem sokára. Tehát valamitől elkülöníteni, kiemelni, elhatárolni a hétköznapitól. Egy másik meghatározásban a profán, vagyis magyarul hétköznapi közönséges használatból kiemelt és Istennek szentelt dolog. Ember, hely, tárgy, stb. Ez is a katolikus lexikonból volt. Tehát azt látjuk, hogy ez valamitől elkülönítést jelent. Tehát valami különleges dolog, ami nem a hétköznapi, nem egy szokásos dolog. Nézzük tovább. Itt szintén a lexikon még azt írta, hogy minden, ami Istenhez kapcsolódik, az szent. Itt lehetnek a helyek, ahol kinyilatkoztatta magát, vagy ahol tartózkodik. Itt az egyik az ég. Ezzel meglepődtem egyébként, mert nem sokat hallottam arról, hogy szent ég, de rákerestem, és valóban. Szentséges ég, igen. De az, igen. Akár az is lehetne. Igen. Azt mondja a Zsoltárok 27-ben, most tudom, hogy az Úr megsegíti fölkentjét, meghallgatja őt szent egéből, jobbjának segítő erejével. Tehát az eget is szentnek mondja, ahol ő lakozik, nyilván az az ég. Az égő csipkebokor, itt már mutatom, mert hoztam be képeket is. Ezt is felolvasom. Igen, hogy meglegyen. Ismerős lett a történet, de azért jó felelveníteni ezt. Mózes pedig apósának, Jetrónak, Midján papjának juhait őrizte. Egyszer a juhokat a pusztán túl terelte, és az Isten hegyéhez, a Hórebhez jutott. Ott megjelent neki az Úr angyal a tűzlángjában, egy csipkebokor közepében. Látta, hogy íme a csipkebokor ég, de a tűz nem emészti meg. Azt mondta Mózes, oda megyek, hogy lássam ezt a nagy csodát, hogy miért nem ég el a csipkebokor. Látta az Úr, hogy odament megnézni, és szólította őt Isten a csipkebokor közepéből. Mózes, Mózes, ügy feled, itt vagyok. Azt mondta neki Isten, ne jöjj közel, old le sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, amelyen állsz. Tehát látjuk, hogy nem mehetett oda saruban, le kellett venni a saruját. Ezáltal a szent helyeken jellemző máshol is megjelenik, és csak így tudott oda menni. Mert Istennek a jelenléte jelent ott meg neki. Ezen kívül még látjuk itt a képen Jeruzsálem városát. Erről is több ige van, hogy általában úgy említik, mint szent város. Igen, illetve a Sion hegye az Ézsaiásban és Jeremiásban, ezt pedig a szent hegyként szokták emlegetni, vagy a szent hegy. Tehát ezek mind különleges dolgok Isten szemében, szentnek nevezi ezeket. Ezen kívül a sátor és a szentek szentje. Ugye a sátor a templom felépítése előtt volt, amikor vándoroltak a pusztában, vitték maguk a Izrael népe, és abban jelent meg nekik az Úr. És ha jól emlékszem, ebben is volt egy szentek szentje, és utána, amikor Salamon felépítette a templomot Jeruzsálemben, akkor nyilván az egész templom szent volt, de a szentek szentje volt a legszentebb rész, ahova évente egyszer mehetett be, és csak a főpap, hogy áldozzon az éves áldozatot, bemutassa. Itt a képen látszik, hogy így rekonstruálták, hogy így nézhetett ki ugye a szentek szentje, középen a frigyládával, amin volt két kerub, és befedezte, és még volt két nagyobb kerub, ha jól emlékszem, 5 méter magasak voltak most, hogy olajfából készültek, és ezek beborították illetve egy takarást nyújtottak úgymond a frigyláda felé, és ott pedig a főpapot látjuk, amint áldozik. Szóval ezek azt látjuk, hogy mind kiemelt, különleges jelentőséggel bírtak Isten számára, és ezt Mózesen keresztül kijelentette. Itt lehetnek még a személyek, proféták, léviták, főpapok, lévitapapok, bocsánat, vagy főpapok. Ugye sokszor emlékezeti még az Újszövetség is, hogy szent profétái által kijelentette ezt. A papok meg a főpapok nyilván szentek voltak, mert meg kellett, eleve ugye ki voltak választva Isten népéből, egy törzsből, hogy csak ők lehetnek a papok a Mózes időben, a törvény ideje alatt, és nekik is mindenféle tisztulási szertartáson kellett részt átmenniük, mielőtt áldoztak, vagy különböző ceremóniákat megtettek. Lehetnek ezek a tárgyak is, tehát a sátorban, vagy a templomban levő edények, kellékek, edények, oltár. Ezek mind Isten számára külön választott dolgok voltak, tárgyak. Nem lehetett másra használni őket, és ezek is, hogyha tisztátalan lettek valami miatt, akkor volt egy tisztítási szertartás, úgymond, vagy ami ezt újra szentté tette. És még lehetne egyébként sok mindent sorolni, biztos ti is hallottatok, illetve olvastatok erről a mózesi törvényről, meg az Ószövetségben. Megyek tovább. Igen, itt a három Mózesből idézek, hogy ezzel mit kellett kezdeni a Izrael népének? Ez hogyan hatott rájuk? Hogyan kellett ez viseltetniük? És azt mondja, hogy mert én vagyok az Úr, aki felhoztalak titeket Egyiptom földjéről, hogy isteneteké legyek. Legyetek tehát szentek, mert én szent vagyok. Ez a 3 Mózes 12:45, de ez több helyen is megjelenik, ez a legyetek szentek, mert én szent vagyok. Ezeket, hogy hogyan szentjék meg magukat, a mózesi törvényben leírta részletesen. Ugye nem csak a 10 parancsolat, hanem nagyon sok parancsolat volt, hogy hogyan szenteljék meg magukat a zsidók. És én azt láttam az Új Szövetségben is, hogy ez a parancs alapvetően nem változott. Mindjárt felolvasom nektek az 1 Péter 1.14.19-ből. Mint engedelmes gyermekek, ne szabjátok magatokat korábbi kívánságaitokhoz, amelyek a tudatlanság ideje alatt voltak bennetek, hanem amint szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek egész életviteletekben. Mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. És ha atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél mindenkit cselekedetei szerint, Félelemmel éljétek jövevénységetek idejét, tudva, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem Krisztusnak a hibátlan és szeplőtelen báránynak a drága vérén. Ugye azt látjuk, hogy illetve tudjuk, hogy Jézus vére által meg lettünk váltva. Ő magát adta érte, és itt nagyon szerintem szépen kifejezi, hogy a szeplőtelen és hibátlan báránynak a vérén lettünk megváltva. És a hiába való életünkből. És emiatt mi hozzátartozunk, ő belé lettünk bele keresztetve, és új életet kaptunk, és ezt hozzá, emiatt ezt kinyilvánítjuk az életvitelünkben és a cselekedeteinkben. Mert Isten valójában nem változott. Ő Ószövetségben is ugyanúgy szent volt, és most is ugyanolyan szent. Ami változott, az az, hogy mi Jézus Krisztuson keresztül mehetünk hozzá, őben bele kereszteltettünk, és ez által mi, hogy fogalmazzam, tehát mi szentek leszünk általa, de ez tőlünk is igényel némi proaktív cselekedetet. Tehát, hogy mi ezért tegyünk. Nem megyek tovább. Itt van még egy igevers, ami ezt erről szól. 1 Korintus 1.30. De általa ti a Krisztus Jézusban vagytok, aki Istentől bölcsességül, igazságul, szentségül és váltságul lett nekünk. Ugye itt is arról beszél, hogy Krisztus szentségül is lett nekünk a különböző egyéb dolgok mellett. Rendben. Azt látom, hogy van néhány, igen, ami arról szól, hogy kik vagyunk. Identitásunk, az más néven ugye, hogy kik vagyunk ő benne. Az egyik az 1 Péter 2.9a-ból. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe vagytok. Ugye itt is látszik a külön választás, hogy mi egy különleges státuszt élvezünk. És ez olyan szempontból is különleges, hogy ez áldás, de olyan szempontból is, hogy valamennyire kötelezettségekkel jár. Tehát mi Isten számára lettünk külön választva, és nem lehetünk részesei másnak, más olyan dolgoknak, ezeket majd fogom részletezni, hogy mire gondolok. De hogy ez egy, egy ilyen elkülönülés, mintha hogy mi külön tenne minket, és teljesen elhatárolna minden mástól, ami mondjuk nem Istentől van. 1 Péter 2.5-ben, és ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ugye a mózesi idők alatt, a mózesi időkben áldozatokkal mentek a papok, tehát a papoknak kellett áldozniuk állatokat, és így kaptak engesztelést a nép bűneire, a saját bűneikre, mindenféle egyéb dolgokra kellett ezeket a dolgokat tenniük. Mi viszont itt azt mondja az Új Szövetségben, hogy lelki áldozókkal áldozzunk, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Tehát látjuk itt egy változást. Ugyanúgy áldozunk, de a szívünkből áldozunk, az akaratunkból, a gondolatainkból, meg minden másból, amit Isten meg átformált az ő szelleme által. Így van. És nem, igen, és nem fizikai, hanem lelki áldozatokkal. Következő vers, az Efezus 1.4-ből van. Mert kiválasztott minket ő benne a világ teremtetése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk ő előtte. Szeretetében előre elhatározta, hogy a fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által. Akaratának tetszése szerint, kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket a szeretetben. Nagyon tetszik ez a vers, több szempontból is. Egyrészt azt is elmondja, hogy a világ teremtetése előtt, tehát még semmi nem volt. Már akkor kiválasztott minket, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk. Tehát ez fontos számára. Viszont megjelenik az is, hogy fiaivá fogad minket. Egyszerre a kettő. Tehát, hogy fiaivá leszünk, és szentek és fedhetetlenek leszünk benne. És én úgy látom, hogy ez együtt jár. És ha végül csak belegondolunk, hogy Jézus az ő elsőszülött fia mennyire szent volt, bűntelen életet élt, akkor ez nem egy elmondás, ez egy ilyen kohézió, vagy egy összeforródás, hogy ő az ő fia, és ezt élte, és ez a kettő egybe tartozik. Okay. Egyébként a feltetetlen angolban a without blame, tehát hiba nélküli. Nyilván ez most az ember elgondolkodik, hogy igen, én hogy tudok hiba nélküli lenni és szent lenni, mert ez nem lehetséges. Én azt gondolom, hogy Isten mindent megad hozzá, hogy mi erre törekedjünk, és ő egyébként is Krisztuson keresztül néz minket, az ő vérén keresztül, és hogyha valamiben elesünk, vagy vétkezünk, akkor nem ott áll egy furkos bottal, és akkor azt mondja, hogy lecsap, mert valami rosszat tettél, hanem megadja a lehetőséget, mint a fiának, hogy te megtérj ebből, megvárja, hogy te rájöjj arra, hogy hibát követtél el, és utána oda menj hozzá. És akkor újra a kapcsolat az helyre tud állni. Okay. Mit jelent ez gyakorlatban? Mert ugye ez így elméletben elég sok minden, vagy hát egy sok minden felmerülhet az emberben. Néhány igét választottam. Nyilván ebből nagyon sok mindent lehetne gyűjteni. Próbáltam olyanokat, amik ebből összefoglalják, vagy kiemelik a fontosabb dolgokat. Efezus 4.22, ezt most felolvasom. Szóval a 4.22 és 24, tehát Efezus 4.22-től 24-ig olvasom. Vessétek le a korábbi életviteletek szerinti ó embert, aki család kívánságok által megromlott, újuljatok meg lélekben és gondolkozásatokban, és öltözzétek fel az új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Igen, itt... Látjuk, hogy az új embert... Tehát az első az, hogy vessük le az új embert magunkról. Ez egy... úgy gondolom, hogy folyamat, vagy szempontból igen, lehetne egy folyamatnak hívni, hogy mind a három fontos. Azt mondja, hogy az új embert vessük le, újuljunk meg lélekben és gondolkodásunkban, és öltözzük fel az új embert. Tehát ezt mindezt persze Krisztussal tudjuk megtenni, de úgy, hogy azt az új embert, vagy az új természetünket vessük le, ami Krisztus előtt volt, és utána újuljunk meg lélekben, vagy szellemben, és gondolkodásmódunkban is, ami szintén egy folyamat, és öltözzük fel az új embert. És úgy gondolom, hogy ez egy többször ismétlődő folyamat is lehet. Lehet, hogy valamiben már levetettük az új embert, megújultunk gondolkodásmódunkban, és az új természetünket felvettük, de lehet, hogy van egy más terület, ahol nem, és akkor ezen újra át tudunk menni. De úgy gondolom, hogy ez is egy... És azt látom, hogy ez is egy felhívó, tehát egy aktív cselekvést igénylő dolog, hogy újuljunk meg, nem magától jön. Ezt nekünk kell megújítani a gondolkodásunkat, a szívünket, és persze Isten szellem ott van, hogy segítsen, ezt nem egyedül tesszük meg. Oké, a következő ige. Ja igen, itt ki is tettem ezt a három dolgot. 1 Péter 2, 11-től 25-ig. Rendben. Szóval, szeretteim, kérlek titeket, mint jövegényeket és idegeneket, tartóztassátok meg magatokat a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Példás életet éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteket látva Isten dicsőítsék a meglátogatás napján. Engedelmeskedjetek azért minden emberi rendnek az Úrért, akár királynak, mint felsőbbségnek, akár helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők büntetésére, a jó cselekvők dicsérésére. Mert az az Isten akarata, hogy jót cselekedve elnémítsátok az esztelen emberek tudatlanságát, mint szabadok, és nem úgy, mint akiknél a szabadság a gonoszság palástja, hanem mint Isten szolgái. Mindenkit tiszteljetek, a testvériséget szeressétek, Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Ti szolgák, teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, nem csak a jóknak és elnézőknek, hanem a szívteleneknek is. Mert az a kedves dolog, ha valaki Istenről való meggyőződéséért tűr el valamilyen sérelmet, igazságtalanul szenvedve. Mert milyen dicsőség az, ha vétkeztek, és ezért tűritek el a verést. De ha jót cselekedve szenvedtek és tűrtök, ez kedves dolog Istennél. Mert arra hivattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett értetek, példát hagyva nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek, aki bűnt nem cselekedett, sem álnokság nem hagyta el a száját. Amikor szitták, nem viszonozta a szidalmat. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem ráhagyta az igazságosan ítőrőre. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalva az igazságnak éljünk, és az ő sebei által gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint a tévejgő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához. Ja, miket említ itt a Péter a levelében? Tartózkodjunk a testi vágyaktól. Ezt úgy gondolom, hogy ezek nem csak olyan testi vágyak, amik konkrétan a fizikai testünkhöz kapcsolódnak, vagy falánkság, paráznaság, kívágy, stb., hanem szellemi dolgok is. Például nagyravágyás, önzés, dicsekvés, minden ilyesmi, ami az ótermészetünkből fakad. A testet sokszor említi az ige úgy, hogy az ótermészetünk, az ami az önző, ami még a régi, és még nem újult meg Krisztusban. Beszél a példás életről. Itt azt gondolom, hogy azt mondja, hogy éljünk jól, tehát úgy éljünk a pogányok között, most nyilván a pogányok között a világban, a nem keresztények között, hogy jól mutassuk be az atyát. Mert ha azt látják, hogy tudják rólunk, mondjuk, hogy keresztények vagyunk, járunk gyülekezetbe, de közben az életünkön ez nem látszik, vagy konkrétan mondjuk csalunk, kicsit stiklik, így beleférnek, nem tudom, nem úgy beszélünk a másikkal, úgyhogy, tehát, hogy mondjuk arrogánsan, csak példákat hozok, tehát ami nem kedves, és nekik is ez visszatetsző lehet, akkor azt mondják, hogy jó, hát te gyülekezetbe jár keresztény, akkor most miben különbözik tőlem? Igazából az csak képmutató, mert azt gondolja, hogy ő jó, de közben meg mégsem az. Szóval itt felhívja a figyelmet, hogy példás életet is éljünk, mivel ezzel Istent képviseljük, ezzel őt mutatjuk be. És az emberek csalódhatnak Istenben is, hogyha az ő népén, vagy az ő szolgáin azt látják, hogy nem igazán azt mutatják be, hogy nem kedves, nem jó, nem szép ez előttük, vagy ahogy is mondjam, nem kívánatos ez a dolog. Beszél még az engedelmességről a feljebbvalóknak, vagy a felsőbb hatalmaknak. Hirdetem, hogy ez Istennek a rendje, és azt mondjuk, hiába, még hogyha nem is értünk egyet velük, vagy úgy gondoljuk, hogy gonoszak, még akkor is engedelmeskednünk kell, mert ez Isten így tervezte meg a világot, hogy vannak uralkodók, vannak feljebbvalók, ő mindenről tud, és senki nem lehet vezető nélküle. Ez nem jelenti azt, hogy ő, ez a vezető mindenben jó lesz, ő majd nyilván fog szállni Isten előtt, hogyha nem így van, de mégis ez szeretné Isten. És ez be magába foglalja a törvényeknek, a szabályoknak a betartását is, amiket a felsőbb hatalom hoz. Úgyhogy nekünk így kell élnünk ez alapján, az ige alapján. Az Efezus 5:8-ban azt mondja, hogy mert egykor sötétség voltatok, most pedig világosság az Úrban. Tehát járjatok úgy, mint a világosság gyermekei. Ez szerintem egy nagyon képletes, vagyis egy nagyon vizuális kép arról, hogy a világ körülöttünk sötét, de nekünk világosságnak kell lennünk. Egy világosság legyünk, gyújtsunk fényt a világban. Valahol mondja egy másik igében, hogy világítotok, mint a csillagok igen, meg kellett volna. Hogy? Csillagok a sötétben. Igen. Így van, akkor igen. Tehát nekünk így kell járnunk, hogy mi feltűnőek legyünk, úgymond kivilágodjunk és elkülönüljünk a világtól. Ugye mondja azt is Jézus, hogy a hegyen épülő város nem lehet elrejteni, illetve a mécsest ne rejtsétek, a véke, nem azért gyújtják a mécsest, hogy véke alá rejtsék. A véke, egy fiataloknak is mondom, ez egy ilyen lavorszerű valami, ha esetleg ezt így nem tudnátok, és azzal, ha leborítod ugye a mécsest, akkor nyilván nem fog látszani a fénye, akkor nem sok értelme van, hogy az ott ég. Úgyhogy járjunk úgy, mint a világosságnak a gyermekei, világosságban járjunk. A másik ige, amit találtam, az Efezus 5:10-11. Vizsgáljátok meg, hogy mi kedves az Úrnak, és ne legyen részletek a sötétség gyümölcstelen cselekedeteiben, hanem inkább leplezétek le azokat. Nagyon tetszik ez, hogy Isten azt mondja, hogy vizsgáljuk meg, hogy mi a kedves az Úrnak. Tehát ez egyrészt egy aktív cselekvés tőlünk, másrészt megbízik bennünk annyira, hogy az ő szellemi vezetésével mi meg tudjuk dönteni, hogy mi az, ami kedves az Úrnak. Nem kell, hogy tételesen leírja. Nyilván vannak nyilvánvaló dolgok, de van, amikor nem olyan egyértelmű a dolog. És ilyenkor Isten szelleme az vezethet minket, és vezet is minket ebben. De nekünk akkor is meg kell ezeket vizsgálni. Igen. Következő, igen. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást. Igen, ezek azt hiszem magától, vagy önmagukért szólnak. Igen. Igen, ez így egyben van. Azért, bocsánat, kicsit előttem. Végezetül mindjárt legyetek egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, irgalmasok, alázatos szívűek. Ne fizessetek gonosszal a gonoszért, vagy szidalommal a szidalomért, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki szereti az életet, és szeretne jó napokat látni, tartóztassa meg a nyelvét a gonosztól, és ajka ne szóljon álnokságot. Ez 1 Péter 3:8-tól 10-ig volt, az előző vers pedig a felvétel kedvéért mondom, 1 Péter 2:1 volt. Tehát mit mond itt Isten igéje? Ne átkozzuk azokat sem, akik ellenünk vannak. Tehát mindenki, aki igen, nem jól viseltetik, vagy nem jól irányul felénk, arra is áldást mondjunk. És miért? Mert Jézus is ezt tette. Amikor ott volt a kereszten, nem átkozódott, nem hívta le az angyalokat, hogy büntessenek meg mindenkit. Ő meghagyta ezt arra, aki igazságosan ítél. És ő ítélni is fog, de ő ezt ráhagyta. Itt van még egy ige, ami ehhez kapcsolódik. Amit felírtam magamnak, a Máté 5:44-48. Ugye ezt Jézus mondta. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igaznak, mind a hamisaknak. Ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi jutalmat érdemeltek? Nem ugyanazt teszik a vámszedők is? És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek másoknál többet? Nem ugyanezt teszik a pogányok is? Legyetek azért tökéletesek, amint a ti mennyei atyátok is tökéletes. Érdekes, hogy ez itt megjelenik, hogy legyetek tökéletesek, és mi a tökéletesség itt ebben a helyzetben, hogy szeressétek ellenségeiteket. Tehát ezek nem szabályok betartása, nem is, még csak nem is tisztaság, hanem itt arról van szó, hogy ne, tehát bocsássunk meg, ne legyen bennünk bosszúállás vagy harag, hanem ezt engedjük át annak, aki ebben igazságosan ítél. Igen. Rendben. Most ugye megvan, ugye néhány példát hoztam, illetve az ige hozta, én csak összegyűjtöttem, hogy mi az, ami Istennek kedves, vagy mi az, amiben úgy tudunk viseltetni, hogy az Istennek kedves legyen, de mit tegyek, ha mégis vétkeztem, mert ez előfordul. Első dolog, amit ki akarok emelni, hogy menjünk oda Istenhez. Ahogy említettem is, ha valamit rájövünk, hogy hibát követtünk el, vagy bűnt követtünk el, akkor menjünk oda bátran Istenhez. Ő nem fog egy furkosbottal ott állni, hogy lecsapjon minket. Ő azt várja, hogy változzunk, és megérjünk, érettebbé váljunk. És azt mondja az ige az 1 János 1.9-ben, hogy ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Tehát itt két fontos dolog, az, hogy megvalljuk bűneinket, beismerjük, hogy ezt tettük, és ő erre azt úgy fog lépni, hogy ő megbocsátja bűneinket, elengedi ezt. Tehát ne féljünk tőle, bátran menjünk oda, ő mellettünk van. Igen, itt még felhoztam azt, hogy ha szükséges, vagy például akkor például, ha megbántottunk valakit, akkor az illetőtől is kérjünk bocsánatot. Tehát az rendben van, hogy Istennel ezt elrendezzük, de azzal is rendezzük el, ha tudjuk, és ha szükséges, akit megbántottunk, vagy úgy szóltunk hozzá, vagy bármi más, akkor a kapcsolatot így vízszintes irányba is rendezzük, és ne csak függőleges irányba Isten felé, hanem vízszintes irányba emberek felé is. Igen, igyekezzünk nem belesni ugyanabba a bűnbe, és ha nyilván ezt próbáljuk meg elkerülni, de ha mégis nehézségeink vannak ezzel, és ez újra-újra visszajön, akkor kérhetjük is Szent Szellemnek a segítségét, illetve megkérhetünk olyan testvéreket is, akiben megbízunk, és el tudjuk mondani, hogy imádkozzanak értünk, vagy együtt imádkozzunk, és abban hiszem, hogy egy elég nagy erő van, hogy közösen imádkozunk ezekért a dolgokért, és van benne egy ilyen nyitottság, illetve egy kívül álló, de megbízható testvérem tud segíteni olyan dolgokban, amiben esetleg te botladozol. Megnézem, hogy... Igen, még itt azt írtam fel magamnak, ugye, hogy ha őszinte szívvel megvalljuk az elsőhöz, hogy Istenhez oda megyünk, és megtérünk ebből, akkor ugye Isten megbocsátja, és nem is fogja felemlegetni később. Tehát ő ezt így lezárta, és azt mondja, hogy oké, meg van bocsátva, el van felejtve, kész. Ennyi. Oké. Ezt itt, igen, ezt itt beletettem, és szerintem ez is ide tartozik. Van helye egy Isten szerinti megszomorodásnak, és mindjárt 2 Korintus. Tehát itt a Pál a korintusiakhoz írt levelében írja a korintusiaknak, hogy mert ha megszomorítottalak egy kis titeket azzal a levéllel, nem bánom, noha bántam, mert látom, hogy az a levél, ha ideig óráig is, de megszomorított titeket. Most azonban örülök, nem azért, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, és miattunk semmiben sem szenvedtetek kárt. Mert az Isten szerint való szomorúság megbánhatatlan megtérés szerez az üdvösségre, a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez. Tehát az is előfordulhat, hogy igen, ez úgymond egy ideig szomorúvá tesz minket, amikor rájövünk, hogy valami rosszat tettünk, és a szívünkben ezt nem jól, igen, nem jól tettük, megbocsátjuk, megbocsátja Isten, oda megyünk hozzá, bocsánatát kérjük, de ezután egy megbántatlan megtérést hoz. És ezt akartam itt kiemelni, hogy ez egy jófajta, úgymond, szomorúság, és ez ne csalson soká, ahogy Istennek elmondod, és érzed, hogy ő megbocsájt, akkor te is tovább léphetsz. Talán ez emlékeztet majd arra, hogy ne kövesd el újra is ezt. Oké, és végül összefoglalásként. Más sorrendben tettem be, de itt arra azt hoznám be először, hogy amit én, ahogy én látom, a megszentelődés alapvetően két dolgot jelent, meg azok alapján, amit mondtam. Az egyik az egy elkülönülés, elválasztódás Isten számára. Ez az Izrael népe számára a többi néptől való elválasztódás volt, és az idegen istenektől. nekünk Jézus Krisztusban, pedig a világtól. Minden, ami a világban van. A másik, ami szerintem ide tartozik, az az Isten szerinti, vagy Istennek kedves életvitel. Mert azt látom, hogy ebben felhívó hangnemben mondja, az igen, nagyon sok levélben, és nekünk ebben, erre tudatosan figyelnünk kell, akarnunk kell ezt, hogy mi változunk, és Istenhez tartozóvá legyünk, és őhozzá hasonlítsunk. És mivel ő szent, legyetek ti is szentek, azért próbáljunk mi is szentek lenni ilyen módon. Úgyhogy ez a kettő, tehát egy elkülönülés, és Istennek kedves életvitel. Hogyan lehetséges ez? Isten belénk helyezte a magját, és egy új életet a Szent Szellemen keresztül, amikor megtértünk. Ez úgy gondolom, hogy megadja a lehetőséget, az erőt, a tudást, hogy megszentelődjünk. Ez egy belső indítatás a szívünkben, amit mindenkinek a szívébe helyezett, én ezt hiszem. És ezt a Szent Szellem munkája bennünk. Ez egy belülről kifelé tartó folyamat. Nem úgy történik ez, hogy tudom, hogy oké, így is így kéne viselkednem, és akkor ezt is ezt betartom, de közben a belső meg nem változik, hanem egy belső meggyőződésnek kell, vagy kellene feljönnie, hogy igen, én Istenhez akarok, én nem tartozom máshoz, én Istenhez tartozom, ezért azt szeretném tenni, ami neki kedves. Így van. Ha ezt úgy gondolod, hogy nem érzed elég erősnek magad, akkor kérd Istent, hogy segítsen ebben, és én is kérem Istent, hogy segítsen ebben, ez rám is nyilván vonatkozik. Ez egy, így van, hogy belülről formáljon át, hogy legyen bennünk ez a vágy, hogy mi szentek legyünk, mert ő is szent, és különüljünk el. És úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog hozzátartozni, és különlegesnek lenni az ő szemében, mint ahogy különlegesek különlegesek voltak a sátor, az edények, és minden, ami Istennek volt. És ez tényleg valóban, hogy mondtátok, fényesség, világosság, Istennek a jelenléte valójában. Ezek jó dolgok, és ezektől nem kell félnünk. Ez Isten, ahogy mondtam, mellettünk van, tehát nem lenyomni akar minket ezzel, de ő ilyen, és hiszem, hogy ez az akarata, hogy ebben járjunk, és erre törekedjünk minden szempontból. Úgyhogy azt hiszem, hogy most leállíthatjuk a felvételt. Az ifiknek mondom, hogy alapvetően vég van, úgyhogy mehettek a köszöntésre, nyugodt.